Hú, le lehet ülni. Hú, én senkit nem látok. Ezek a fények nagyon erősek. Bízok benne, hogy ott vagytok. Én is egyszer egy évben mondhatom azt, hogy jó estét kívánok mindenkinek, mert ugye egyszer egy évben minden karácsonykor este találkozunk. De miért is találkozunk este? Azért, mert úgy tűnik az igéből, hogy Jézus Krisztus megszületett este. Tehát olvassunk fel a karácsonyi történetet. Lukács 2-ből az egész történet olyan szépen le van írva, hogy Jézus Krisztus hogyan született meg. Lukács 2, nézzük meg.
Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka anyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit ott hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Amikor pedig eljött a 8. nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant.
Köszönöm, Józsi. Jó nekünk felolvasni a karácsonyi történetet, ugye, és emlékezni magunkat, hogy mit is történt azon az első karácsonyi éjszakán. Jézus születése egy csoda volt, mert egy szűztől született. Mária volt Jézus anyukája, és a Szentlélektől megfogantotta. Tehát Jézus 100% Isten volt, de nem volt apukája. Tehát 100% ember volt, és Isten volt egyszerre. Kis dedként született a világban, mint egy kisbaba, tehát 100% ember, 100% Isten. És a karácsonyi történet erről a csodáról szól. Ugye? Angyalok megjelentek a történetben, angyalok megjelentek pásztorokhoz, és ezek a pásztorok hallották, hogy az angyalok mik mondták Jézus Krisztusról, elmentek Betlehem, és meglátták Jézus Krisztus, ahogyan született. Tehát itt ebben a történetben látjuk, hogy a természet fölötti világ, angyalok vannak itt, Isten megjelent, és a történelem találkozik egyben. Tehát a természet fölötti világ és a történelem találkozik karácsonykor. Jó nekünk felolvasni és emlékezni a karácsonyi történetre, de mi az üzenet? Mi az karácsonyi üzenet? Mi a mondani való annak, hogy az Isten fia megszületett? Miért este született meg? Miért találkozunk mi este? A Bibliában a sötétség a szimbólum, vagy a jelképe annak minden, ami az Istennek az ellensége. A sötétség jelképezi a gonoszságát, a sötétség jelképezi a bűn. A sötétség jelképezi minden, amit az Isten ellen van, a halálnak is. A karácsonyi üzenet az, hogy Jézus Krisztus megszületett ebben a sötét világban, mint a világ világossága. Karácsonykor megünnepeljünk, hogy ez a kis ded, aki eljött a világba, hogy ő a világ világossága, és kiűzte a sötétséget. Tehát ezen a karácsony szeretnék beszélni a karácsonyi szimbolikus üzenetről. Most főleg a sötétségről szeretnék beszélni. Mi ez a sötétség, ami ez a szimbólum képvisel? Mi ez a sötétség, és mi ez a világosság? Ma este a sötétségről fogunk főleg beszélni, de holnap reggel folytatjuk, és fogunk beszélni erről a világosságról. Tehát imádkozunk, menjünk az Úr elé, és kérünk, hogy az Isten szóljon hozzánk ma este ezzel a karácsonyi üzenettel. Menj, Atyánk, szeretnék elcsendesedni ma este. Köszönjük, hogy szent este van. Köszönjük, hogy tudunk visszaemlékezni az első karácsonyra, amikor Jézus Krisztus megszületett ebben a világban. Hogy eljött a világ világossága, és este megszületett a sötétségben. Kérünk, hogy világosíts nekünk ezt az igazságot, hogy mit akarsz mondani nekünk karácsonykor. Kérünk, hogy üzenjél nekünk. Engedj, hogy megértsük, hogy mit jelent, hogy Jézus Krisztus a világ világossága. Úr Jézus, te látod, hogy ez a világ mennyire sötét, mennyire szükségünk van rád, most is kérünk, hogy szólj hozzánk. Krisztus nevében. Amen. Na tényleg ez nehéz lesz nekem, úgy érzem, hogy színpadon vagyok, mert nem látok senkit, és alig látom a jegyzetek, tehát kérem, hogy legyetek türelmes velem, mert bízok benne, hogy ott vagytok, de nem igazán látom titeket. Nagyon fura. A zsidó naptár szerint ugye egy nap mindig az előző estével kezdődik, ugye? Amikor a nap lemegy, akkor kezdődik a nap a zsidóknak. És ez fura nekünk, mert mi úgy vagyunk beállítva, hogy amikor a nap fel kell, akkor kezdődik a mi napunk. De ez pont fordítva van a zsidóknak. A nap akkor kezd nekik, amikor a nap lemegy. Amikor a nap lemegy. Miért van ez? Hát amikor az Isten megteremtette a világot, ugye 6 nap alatt, minden nap után elhangzik egy refrén a Teremtés könyvében. Így lett este, és lett reggel, és második nap. És minden nap után a teremtésben Isten ugyanazt mondja, így lett este, és lett reggel a harmadik nap. Tehát ez a biblikus rendje. Először este, utána a nap kell fel, és világosság van. Ez egy teljes nap a Biblia szerint. De mi történik, ha a nap soha nem kelne fel többet? Gondolkoztatok azon, hogy mi lenne az, hogy a nap soha nem kelne fel? Mindig csak feltételezünk, hogy másnap a nap fel fog kelni, csak feltételezünk ezt? Mi történne, hogy soha nem kelne fel? Hát a tudósok nagyon sokat agyaltak ezen, és a tudósok nagyon jól tudják, hogy milyen lenne, ha a nap soha nem kelne fel. Hát először nagyon hidegé válna ez a világ, nagyon hideg. És egy idő után be is fagyna. -300 fok lenne a mi bolygónk, ha a nap soha nem kelne fel. És mivel az összes növények nem kapnának fényt, az összes növények is lassan meghalnának. És mivel nem lenne növény a világon, nem lenne oxigén. És mi is hamarosan meghalnánk, vagy megfagynánk, vagy attól meghalnánk, hogy nem kapunk oxigént. És nem is beszélve arra, hogy nem kapnak D-vitamint. És a D-vitamin az nagyon fontos, tudjunk, hogy a COVID ellen nagyon fontos a D-vitamin. Tehát vagy megfagynák, vagy nem lenne oxigén. Tehát életképtelenné válnak fény nélkül. Ha megszűnik a nap, akkor mi meghalunk. De van egy jó hírem. A Biblia azt mondja, hogy az Isten ő a világossága. Azt olvassunk a teremtés történetben, hogy az első teremtés napon Isten szétválasztotta a fényt a sötétségtől. Azon az első napon ezt megcsinálta, de később, a negyedik napon, később azt olvassunk, hogy Isten megalkotta a napot és a többi világító testeket az égen. Tehát Isten volt a fény a világnak, mielőtt megteremtette a napot. Érdekes. És Isten az igazi világosság a világnak. Azt is olvassunk, igen, a Jelenések könyvében, ugyanazt olvassunk, hogy majd az új Jeruzsálemben ott megszűnik a nap és az égbolt. És nem lesz szükség többet a napra, hogy Isten lesz a fény az új Jeruzsálemben. Tehát Isten ugyanúgy, ahogy nekünk szükségünk van a világosságra, Isten az igazi világosság, és nekünk ugyanúgy szükségünk van rá, mint a nap az égbolton, ugye? Nem tudunk élni Isten nélkül, úgyhogy nem tudunk élni a nappal se. Ugyanakkor nagyon sok ember úgy dönt, nagyon sokan, hogy sötétségben szeretnének élni Isten nélkül, mintha Isten nem létezne. Most miért mondom azt, hogy sokan úgy döntenek, hogy szeretnének sötétségben élni? Azért, mert a Biblia azt mondja, hogy mindenki tudja, hogy Isten létezik. De ugyanakkor tagadják. A római levélben 8-szor mondja Pál, hogy mindenki tudja arról, hogy Isten van, de nagyon sokan tagadják, hogy Isten létezik. Nem akarják, hogy igaz legyen. De miért? Valaki miért tagadna azt, hogy Isten létezik? Valaki miért akarna a sötétségben élni? Azért, mert szeretnének szabadnak lenni, és úgy élni az életüket, ahogy szeretne. Mindannyiunkban a függetlenség és a szabadságérzés az nagyon-nagyon erős. Föl kell tennünk a kérdést, hogy valaki tud szabad lenni Isten nélkül? Szabadság Isten nélkül az csak egy illúzió. Úgy tűnik, hogy valaki szabad, vagy függetlentől tud élni Istentől, de ez nem a valóság, ez csak úgy tűnik. Ez olyan lenne, mintha ugye a nap soha többé nem sütne. Tudnánk élni? Hát valószínűleg el tudom képzelni, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon fogom beszigetelni a házamat, bekapcsolom a fűtést. Nem baj, hogy kint fagy van, én fogom beszigetelni a házamat. Erős lesz a fűtés. Mindenhol bekapcsolom a lámpát, mindenhol fog égni a lámpa. Lesz fény az én házamban. Nem baj, hogy nincs nap kint. Sőt, fogunk növényeket nevelni a pincében. A oxigén palackot fogunk vinni a hátunkon. Nekünk nem baj, hogy nincs nap. Nem is akartam venni napelemeket, nem baj, nekem elég a fűtés és elég a szigetelés. Ez az ember szabad? Szabad, hogy nincsen nap? Hát igen, ez a túlélés. Ez egy illúzió, hogy valaki szabad tud élni a nap nélkül. És hasonlóképpen, amikor valaki igyekszik élni Isten nélkül, mint az Isten nem létezne, akkor ez a szabadság csak egy illúzió, csak egy túlélés. Hogy néz ki a túlélés, vagy a szabadság illúzió? Azt hiszem, az a fő gondol, hogy ha az Isten nem létezik, az olyan, mint ez a világ, csak csend és sötétség van ebben a világban. Isten nem szólt, csak csend van, és Isten nem a világosság, csak sötétség van ebben a világban. És a keleti vallások úgy beszélnek az életről, hogy nincs Isten, és csak sötétség van, és csak csend van. Próbáljunk ezt elképzelni, hogy Isten soha nem szólt, csak csend van. A leggyorsabban ezt illusztrálni, és mondom, a leggyorsabban ezt illusztrálni, szerintem használni egy villát. Hoztam magammal egy villát az Isten tiszteletre ma este. Hogy gondoljunk erről, hogy ez a villa, ez képviseli szimbolikusan az élet. Hogy hogyan élünk az életünket. És gondoljunk bele, hogy valaki megtalál egy villát, és kezden azon agyalni, hogy hogy lehet ezt a villát használni. És olyan kreatívan kezd gondolkozni, mit lehet csinálni ezzel a villával. És azon kezdünk gondolkozni, hát figyelj, használhatnám, mint egy fésű, tudnám fésülni a hajamat vele. Az is, az lehetséges, nem? Vagy lehet, hogy valaki nem annyira ügyes, és mondja, hát én ezzel fogom enni a levest. És kezd enni a levest egy villával. Lehet bármit csinálni egy villával. Az élettel. És sokan így gondolkoznak az életről. Én döntöm el, hogy hogyan akarom élni az én életemben. Senki ne szóljon bele az én életemben. Ez a hozzáállás, ez nagyon távol áll a kereszténységtől. A kereszténység, hogyan gondolkozunk az életről? Hát azt mondjuk, hogy hát amikor ránézek erről, nem tudom, hogy hívják ezt, de nem én vagyok az, akinek meg kell nevezni ezt, ha úgy tűnik, hogy ez valaki ezt már megteremtette. Valaki ezt megtervezte. Valaki ezt létrehozta. Ez nem csak véletlen itt van. Valaki ezt, ez ma, ő már alkotta. Ez már létezett. És ez nem csak véletlen van itt. És amikor valaki ezt megcsinálta, azért csinálta, mert neki volt egy terve vele. Nagyon jó ezzel lenni spagettit például. És megtervez egy bizonyos célra. És mivel van egy bizonyos cél, akkor most már tudjunk, hogy lehet helyesen használni, vagy helytelen használni. Mivel van cél, mivel van teremtő, akkor tudjunk, hogy hogy kell élni. De a mai világban nagyon sokan visszautasítják a kereszténységet, és hogyan látjuk az életet. Olyan állapotba kerültünk nyugaton, Európában, Amerikában, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy én azt használom, ahogy akarok. És ha én akarok levest tenni, akkor ez az én dolgom. Kicsit természetellenes, hogy használom levest tenni, csak ne, senki ne ítélje meg engem. Fogadjuk el egymást, legyünk toleránsok egymással. És mi ilyen abszurd állapotba kerültünk Európában és Amerikában, mert mindenki úgy dönti el, hogy hogyan akarja élni az ő saját életét. Nem gondolkozik azon, hogy van teremtő, aki megteremtett minket, és célja van az életünkkel. Ebben a sötétségben vagyunk most mi. Kérdés az, hogy van cél az életnek? Nagyon sokan nem hisznek abban. Nagyon sok fiatal visszautasítja azt a gondolatot, hogy van cél az életnek. Csak csend van, és nem szólt hozzánk. De van cél az életnek. Az Isten arra teremtett minket, hogy mi kapcsolatban éljünk vele. A Szent Háromság Isten hív minket magához. Ő él boldogságban, a Szent Háromság Isten, és hív minket, hogy kapcsolatban éljünk vele. És ő kész van minket megáldani, hogy részesüljünk az ő életével, és továbbadjunk azt, amit ő adott nekünk. Erről szól az életünk. Ez a cél a mi életünknek, hogy továbbadjunk azt a szeretetet, amit Isten adott nekünk. És hogy képviseljünk Istent ezen a világon. Ha csak azt gondoljunk, hogy szabadok vagyunk csinálni, amit akarunk az életünkkel, mint ezzel a villával, akkor nincs értelme az egész életnek. Fogalmunk nincs, hogy hogy kell élni, és ez egyenesen a nihilbe visz. Ha valaki azt gondolja, hogy éljünk, ahogy akarunk, és ne ítélkezzünk mások fölött. Francis Schaeffer mondta 40 év ezelőtt, mielőtt használtunk azt a szót, hogy posztmodernizmus. A 80-es években Francis Schaeffer már akkor is mondta, hogy a nyugat társadalmak Európában és Amerikában már a kétségbeesés színvonala alatt már estek. Egy tiszta nihil van Európában és Amerikában. Csak sötétség van és csend van. Abszurdá vált a társadalmak. Nonsens uralkodik körülöttünk, és nem véletlen. és nem kell ezen meglepődni, hogy Amerikában az elmúlt években nagyon rohamosan nőtt fel az öngyilkossági kísérlet a fiatalok közé. Mert ők látják, érzékelik ezt a nihil, ami sugározik mindenhol. Szeretnék most, hogy hallgassunk egy éneket a Simon és Garfunkeltől. És ez a 60-as években Paul Simon írt ezt az éneket, amikor beült a sötét fürdőszobában. És ismeritek ezt az éneket, egy másik Disturbed nevező együttes újra megcsinálták nem régen, és 770 millió nézet van. Ez volt az első, ez volt a legnépszerűbb éneket a 60-as, 66 évesben. És így kezdődik ez az ének. Hello, sötétség, az én régi barátom, újra jöttem beszélni veled. Ez az ének, annak a címe, a csend hangja. És Paul Simon ezzel a nagyon-nagyon szép énekkel azt akarja mondani, hogy az életben csak csend és sötétség van. Nincs értelme az életnek. Nem tudom, hogy sikerül, Levi? Ez egy nagyon szép ének, de tiszta nihil. És
darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night, the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echo.
Karácsony éjszakán Isten arra hív minket, hogy merjük belenézni a sötétségben. Nagyon sokan ebben a csendben, ebben a sötétségben élik az életük. És a karácsonyi jó hír az, hogy Jézus, mint a világ világosság, eljött a világba. Isten arra hív minket, hogy higgyünk ebben, de nagyon sokan nem akarnak. És miért mondjuk azt, hogy emberek úgy döntenek, hogy nem akarnak hinni Istenben. Valaki, miért mondjuk azt, hogy úgy döntenek? Azért, mert hinni Istenben nagyon könnyű hinni Istenben. Tudjunk föltenni két képet? A következő a PPT-ben. Igen, a bal oldalán az egy kép Marsról, és ha valaki ránéz erről a képről, akkor könnyen lehet hinni, hogy nincs Isten itt. Én nem látok Isten ebben a képben. Ugye, ha valaki menne Marsra, és gondoljon bele, hogy a Mars, azt mondják, hogy az összes bolygók az egész univerzumban, ez a legjobb esély, amit tudna fenntartani az életet, a Marson, ugye? Ne is gondolkozunk azon, hogy tudnák esetleg a Holdon élni, az életképtelen fenntartani az élet. De esetleg a Marson tudnánk élni, esetleg. A Mars általában mínusz 50 fok van Marson. Nagyon-nagyon hideg van Marson, nem is beszélve, hogy nincs oxigén. Tehát Marson nem tudunk élni. És amikor az ember ránéz, nem jut az eszébe, hogy Isten itt van, mert nincsen semmi dolog, nincsen semmi csodálatos ebben a képben. De gondolkoztál azon, hogy a mi bolygónk, ugye, miért csak a mi bolygónk tud fenntartani az életet? Nem túl hideg, ugye? Nem túl meleg, hanem pont jó. Van oxigén is, tudunk itt létezni. Nem tudom, hogy gondolkoztál azon, hogy mi az esélye annak, hogy a mi bolygónk tud fenntartani az életet. Gondolkoztál ezen? Kicsit fura gondolat, de tudósok nagyon sokat agyaltak ezen, hogy mi az esély, hogy a mi kis bolygónk olyan állapotba került, hogy tud fenntartani az életet. Mennyi az esély, hogy a mi bolygónk élet tud fenntartani? Kicsi? Milyen kicsi ez az esély? Hát két illusztrációt szeretnék használni, hogy ezt kommunikáljam felétek, hogy mennyire kicsi az az esély, hogy a mi bolygónk nem úgy néz ki, mint a többi bolygók a világon, hanem így néz ki, mint egy paradicsom, mint egy otthon, ahol nagyon jól érezzünk magunkat. Gondolkozzunk azon, hogy használjunk, mint egy illusztráció, hogy a mi bolygónk olyan, mint egy sütő. Ha valaki használ egy sütőt, mondjuk sütni egy csirkét, ugye, akkor ne állítsad 100 fokra, mert az a csirke soha nem fog megsülni, vagyis ne állíts 350 fokra, mert el fogja égetni azt a csirkét. Ugye valaki, ha akarja sütni egy csirkét a sütővel, ugye Zsuzsi, 180 fokra betesszük légkeverékkel, és akkor tökéletes lesz az a csirke, ugye? Hát a mi bolygónk, próbáljunk elképzelni, hogy a mi bolygónk 50 fok szabályozó van rajta. 50 fok szabályozó, mondom? Jó mondom. Nem fog szabályozó, hanem fok szabályozó. És minden fok szabályozónál 350 fok lehetne állítani. És azon, ha csak ez egyik, kicsit egy fokkal kevesebb lenne, akkor mi megfagynánk itt ezen a bolygón. És ha csak az egyik fok szabályozón csak egy fokkal melegebb lenne, akkor mi megsülnék. Nem tudnánk itt létezni. Ilyen kevés az esélye, hogy a mi világ pont jó, pont tökéletes, hogy mi tudjunk ezen a bolygón élni és lakni. Justin Brierley Angliában, ő használ egy dobókockát, hogy ezt jobban értsük, hogy milyen kevés esélye van, hogy mi tudjunk élni ezen a világon. Hány esély van, hogy ha én dobom ezt a kockát, hogy 6-os lesz a kocka? Hát a matematika az 1 a 6-ból, ugye? De milyen esélyem van, hogy ezt kétszer egymás mellett csinálom? Tehát kétszer dobom egy 6-ot. Hát akkor az 1x6 és 1x6 az 36. Tehát 1 a 36-ból esélyem van, hogy én dobom kockát 2 egymás mellett 6-szor 6-ot. Mennyi az esély, ha így nézünk, hogy a világunk így néz ki, nem is beszélve, hogy mennyire szép ez egész, hogy életet tud fenntartani. Ez ugyanaz, ha én dobnám ezt a kockát, dobókockát 70-szer, és minden 70 alkalom 6-os lenne. Most, ha azt megcsinálnám előttetek, akkor mit mondanátok? Nem hiszem el. Ez semmiképpen. Ilyen esély, hogy 70-szer dobtad, és mindegyik 6-os lenne. Biztos azt mondani emese, hogy nem csaltál, Robi. Valamit beavatkoztál, valamit csináltál, mert ez nem lehet, hogy ez 70-szer dobtad a kockázat, és 6-os lett az egész. De miért van ez? Mert ez az esély, hogy a mi bolygónk tud életet fenntartani. Ez az esély. És miért van az, hogy az emberek ránéznek a világra, és nem azt mondják, hogy hát biztos valaki ezt alkotta. Mert a legtöbben, nagyon sokan azt mondják, hogy nem, ez csak véletlen van ez a világ így, ahogy van. Valamiért mondják ezt. Azért, mert akarják fenntartani a szabadságokat, a függetlenségüket Istentől. Annyira fontos az embernek az ő saját szabadsága. De ha ezek után, ha valaki hisz abban, hogy van Isten, oké, elfogadom, hogy Isten van, akkor igazán nem oldja meg a sötétség és a csend problémát ebben a világban. Miért nem? Gondoljunk bele. Gondoljunk bele. Ha csak a világra nézünk, ha csak a világra nézünk, és próbáljunk visszérvelni, hogy Isten van, akkor sok katasztrófák is látunk, és hurikánok látunk. És amikor látja az ember ezek a tornádok, akkor visszaérvelhet, hogy az Isten ilyen. Ő az, aki csinálja ezek a hurikánok. Az Isten ilyen gonosz velünk. Vagy ha csak a saját szívedből indulsz ki. Én az Isten képmására vagyok teremtve. És ismer ez én saját szívemet, hogy milyen önző tudok lenni, milyen szeretetlen tudok lenni, akkor az Isten, ő is ilyen. Ha az Isten képmására vagyok teremtve. És ha nem is beszélve, hogy amikor látjuk a világban a sok szenvedés és problémák és konfliktus és feszültséget, akkor az Isten, akkor ő milyen? Milyen ez az Isten? És sokan így gondolkoznak. Következő kép, sokan ott úgy lyukadnak ki, hogy ilyen az Isten, ez a csillagok háború istene, az a yin-yang istene. Ha nézem a világra, és visszatekintek, hogy van Isten, mivel van gonoszság a világon, akkor szerintem ez Isten olyan, hogy az Istenben van jó és rossz. És nagyon sokan így gondolkoznak Istenről, hogy ő egy ilyen Isten. Vagy nagyon sokan azt mondják, hogy hát én érveltem, és igen, rájöttem, hogy Isten van, de semmit nem tudok róla, hogy hány Isten van. Vagy ez csapatmunka? Sok Isten van, aki létrehozta ezt a világot. És sokan hisznek a panteizmusban, vagy a mitológiában, mint a görög istenek. 12 Isten lakozott az Olimpus hegyen. Tehát nagyon sokan próbálnak érvelni és keresni Isten, és nem értik, hogy milyen lehet az Istent. Ha annyit tudunk Istenről, hogy ő megteremtett ezt a világot, akkor semmi konkrétumot nem tudunk róla. Hiába próbálnak érvelni és kitalálni, hogy milyen az Isten, az soha nem lesz elég. Ha az Isten nem jelenti ki magát, nem mutatja meg magát, akkor mi tovább sötétségben vagyunk és csendben maradunk. És a nihil élet az a legkövekezetesebb világnézet a világon. És karácsonykor pont ezt ünnepelünk. Pontosan karácsony ezt ünnepelünk, hogy Isten nem hagyott minket a sötétségben. Nem hagyott minket, hogy próbáljunk érvelni és kitalálni, hogy milyen az Isten. Az Isten kijelentette magát. Az Isten megmutatta magát, hogy ő milyen, hogy ő elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. És most már Krisztus miatt tudjunk, hogy milyen az Isten. És a Biblia ezért hívja Jézus Krisztus a világ világossága, mert Krisztusban látjuk, hogy milyen az Isten. Így mondja az Ézsiás proféta 600 év Jézus Krisztus előtt. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát a homály földjén lakókra. Világosság ragyog, mert egy gyermek születik nekünk, a fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békessége, fejedelem. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel, az igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Jézus magára állította ezt, hogy ő a világ világossága. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Mit jelent, hogy Jézus Krisztus a világ világossága, és azért jött, hogy legyőzi és kiűzi a sötétséget a világból? Jézus Krisztusban három dolog, és ezzel be is fejezek ma este. És ezzel készülünk fel holnapra. Jézus Krisztus a világ világossága, mert ő benne látjuk, hogy milyen az Isten. Csak Krisztusban tudhatjuk, hogy Isten minket szeret. A másik dolog, amit látjuk Jézus Krisztusban, mivel ő 100% Isten, és ő 100% ember, Jézus Krisztusban látjuk, hogy miről szól ez az élet. Jézus Krisztusban látjuk, hogy hogyan kellene élni. Csak Krisztusban látjuk egy tökéletes élet. És a harmadik az, hogy csak Jézus Krisztusban érthetjük, hogy hogyan kerülhetünk kapcsolatban Istennel. Jézus Krisztus, ő az egyetlen híd, amin összekapcsolja az embert Istennel. A Biblia azért beszél Jézus Krisztusról, mint a logász. Mert mielőtt Jézus Krisztus jött a világba, az összes filozófusok, az összes történelemben soha nem értették meg, hogy milyen az Isten, hogyan kellene élni, és milyen, hogyan kerülhetünk kapcsolatban Istennel. Az egész világ sötétségben volt. És Jézus eljött, és ezeket megmutatta nekünk. Erről lesz szó a holnapi napon, hogy Jézus Krisztus, ő a világ logász, és ő benne van az élet. Ő a világ világossága. Isten nem hagyott minket a sötétségben. Ez a karácsonyi üzenet, és őt ünnepeljünk ma este, holnap reggel az ő születését, hogy eljött a világ világossága a világban. Amen. Imádkozunk és adjunk hálát Istennek, hogy elküldte az ő egyszülött fiát nekünk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy elküldted a fiadat nekünk. Köszönöm, hogy nem hagytál minket ebben a sötétségben, a csendben. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél, és valóságosan élted az életedet itt a történelemben, hogy nem fikció, nem mese az életed. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy de benned látjuk, hogy miről szól ez az élet. Kérjünk, hogy küld eled a szent lelkedet a mi szívünkben, hagyd tudjunk téged ünnepelni a mi otthonunkban, a mi családunkban, tölts be mi szívünket igazi szeretettel, igazi reménnyel, hogy szeretet, meghitt légkörben tudjunk lenni egymással. Téged megünnepelni, hogy minden megadtál nekünk, amire szükségünk van, ami valójában szükségünk van. Köszönjük a karácsonyt, köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad, hogy eljössz ebben a sötét világban, hogy megismerjünk az Atyát, aki így szeret minket. Köszönjük ezt az estét, és kérjünk, hogy áld meg a további rész az estéknek. Krisztus nevében. Amen. Oké, énekeljünk. Számot tudunk behozni? Jaj, de jó. Szerintem álljunk fel, énekeljünk ezt a szép éneket.